Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió mikrofonjánál továbbra is Nagy Tamás, és a január 1-én hivatalba lépett szlovén soros elnökség prioritásairól fogunk beszélgetni Fóris Györggyel, a Brux Info szakértőjével, aki éppen Ljubljanában tartózkodik. Annyit már jelzett az előző év végén a szlovén elnökség, hogy az egyik legfontosabb témája, leginkább kiemelt témája a koszovói válság rendezése lesz. Mi hangzott el ezen a tájékoztatón, mikkel fog még foglalkozni Szlovénia az elkövetkező fél évben?
Pontosítsunk annyit, hogy nem csak a koszovói válság, hanem általában a Nyugat-Balkán pozicionálása és helyzetének rendezése, segítése az legfontosabb prioritások egyike, de hát erről még majd beszélünk bővebben mindjárt. A másik két kiemelt témája, pontosabban három, ha úgy tetszik, van még egy megörökölt témája is ennek az évnek szlovén részről. Egyrészt a legfontosabb, amit kivétel nélkül mindenki hangsúlyozott, a lisszaboni szerződés ratifikálása. Ennél fontosabb történés az idei évben általános politikusi, eurokratai megítélés szerint nincsen. Mindenki tudja, hogy két évvel ezelőtt az alkotmányos szerződés ratifikálásának megbukásával állt meg az integrációs vonal. Mindenki azt reméli, hogy az idén nem ismétlődik meg. Ha nem ismétlődik meg, akkor viszont végre minden egyébben lehet foglalkozni, és most mindenki idegesen azt várja, hogy ez megtörténjen. Na most persze, hogy tud egy soros elnökség ratifikációval foglalkozni, ami a tagországokra tartozik? Például úgy, hogy nem teremt ratifikálás nehezítő körülményeket. Mondjuk egy példát, addig, ameddig Nagy-Britannia nem ratifikálja a szerződést, nem nyit vitát EU költségvetési reformokról és benne a brit visszatérítés ügyéről. Tehát vannak ilyen érzékeny témák, amiket most lehetőleg tapintatosan fognak kezelni, addig, ameddig ez a történet le nem zárul.
A fő téma azonban Nyugat-Balkán lesz, ahogy említette, és ezen belül talán azért a legfontosabb Koszovó lesz. Mi várható Koszovó kérdésében a szlovén részről?
Szlovénia komplex módon közelít a kérdéshez, egész egyszerűen azért, mert maga is balkáni ország, még hogyha a leginkább szélén és nyugat felé elhelyezkedő államról is van szó, amit sokan félig tréfásan Balkán-Ausztriának is szokták nevezni. A komplex megközelítés azt jelenti, hogy ők Koszovót is úgy próbálják menedzselni és kezelni, hogy az egész Nyugat-Balkán számára hosszú távon stabilitást eredményező eredmény szülessen. Tudni lehet, hogy visszatérni a 99 előtti állapothoz már nem lehet. Tudni lehet, hogy egy másfajta állapotról a két érintett fél, Belgrád és Pristina, most már hiába tárgyalnak tovább, nem tudnak találni megoldást. Ebből kimondatlanul is következik az a verzió, hogy minden bizonnyal Koszovó ki fogja mondani valamikor függetlenségét a belátható jövőn belül. Most mindenki arra számít, hogy a szerb választások második fordulói után februárban.
De az a tény, hogy Szlovénia a soros elnök, az nem késztetheti nagyobb kompromisszumkészségre, vagy esetleg pozitívabb hozzáállás a két felet?
Nem. A két fél az egyelőre teljesen bele van feledkezve a maga álláspontjaiba és a maga problémáiba. Szlovénia akkor tud segíteni, amikor megérti az ő dilemmáikat és az ő álláspontjaikat, és ahhoz képest próbál közvetíteni, vagy közöttük, vagy pedig a körülmények alakításában. Az egész balkáni feszültséggóc csak akkor oldható meg, ha Szlovéniához és Horvátországhoz hasonlóan a többi ország számára és az eddigeknek sokkal hangsúlyozottabb európai perspektívát kínálnak, tehát mondjuk az Európai Uniós tagsági kilátásokat kínálnak, és ebben nagyon hangsúlyozottan Szlovénia szinte első helyre helyezi Szerbiát.
Amikor azt mondja, hogy balkáni válsággóc, akkor egyértelműen a koszovói szerb konfliktusra gondol, mert elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy ha nem is nagyobb, de legalább ugyanilyen nagy problémát jelent Bosznia-Hercegovina.
Igen, a szlovén miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ő úgy érzi, hogy Bosznia-Hercegovina voltak éppen nagyobb probléma, mint Koszovó. Ő fogalmazott úgy, hogy Koszovó esetében ismertek a lépések, az ellenlépések, és csak ezt ügyesen kell megtenni. Boszniánál viszont alapvető gondok vannak. Szerinte Boszniánál egyszerűen vissza kell lépni sok-sok lépést, és föl kell tenni azt az alapvető meghatározó kérdést, hogy működik-e még, egyáltalán működött-e bármikor is valaha igazán a daytoni megállapodás.
Boszniával most milyen helyzet, mert ezt talán kevesen tudják?
A Bosznia továbbra is nemzetközi kormányzás alatt van, és jelenleg az EU megbizotja az, amely Boszniának, ha úgy tetszik, egyfajta ilyen összhatalmú kormányzó. A gond az, hogy a daytoni szerződésből, vagy megállapodásból annyi megvalósult, hogy pillanatnyilag a fegyveres konfliktust, a közvetlen gyűlölködést és az ebből fakadó fizikai bántalmakat sikerült kikapcsolni. Még az is megvalósult, hogy valami fajta parlamentarizmust és pártpolitikai és egyfajta fokozatosan felépülő állami struktúra lassanként elkezdődött, de ez már biceg. Végképp nem valósult meg semmi, vagy csak nagyon kevés a menekültek visszafogadásából. Ennek rengeteg származékos következménye van, különböző emberi jogi, kisebbségjogi tételek tiszteletben tartása, ami következésképpen szintén sérül. És Janze szerint egyszerűen föl kell tenni a kérdést, mielőtt valaki őszintén akar Boszniával foglalkozni, hogy mindez fog-e valaha is működni, vagy ha nem fog, akkor mit kell csinálni.
Nyilvánvalóan ezek a témák, Koszovó, Bosznia, Hercegovina nem fognak teljesen megoldódni ebben a fél évben, nyilvánvalóan lesznek áthúzódó, hátralévő feladatok. Mi a garancia arra, hogy a francia elnökség a második fél évben ezeket folytatni fogja, és ugyanilyen prioritásként kezeli, mint Szlovénia?
Biztos nem fogja ugyanilyen prioritásként kezelni. A franciák már most jelezték, hogy ők túl azon, hogy alapvetően nyilván befelé fognak fordulni, és EU integrációs kérdésekkel fognak foglalkozni. Vannak is súlyos témái, most nem a mi témánk, hogy erre kitérjünk, de külső kapcsolatokban ők mediterrán irányba akarnak megnyitni. És hogy Koszovó nem lesz az élvonalban, meg a Nyugat-Balkán sem lesz az élvonalban. A francia megközelítés annyiból lehet segítőkészebb, akár önmagához képest is, ami a elmúlt napoknak, a mai napoknak a híre, hogy a francia európai miniszter bejelentette, hogy Párizs most már nem lát akadályt az ellen, hogy további bővítésekre kerüljön sor az Európai Unióban, kivéve Törökországot, amit továbbra is problematikusnak tekintenek, és kifejezetten utalta arra, hogy például Szerbia esetében is az integrációs perspektíva határozottabbá tételét egy megfontolandó lépésnek tekintik. Ha ez megmarad a francia elnökség időre, és akkor tulajdonképpen átveszik a szlovén érvelést.
Brüsszeli hét, az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
A brüsszeli hét portré rovatában Dimitri Rupel szlovén külügyminiszter beszélgetünk, Szatmári Zitával, a Bruxinfo elemzőjével. Mit lehet tudni Dimitri Rupelről, hogy került ő előtérbe? Ugye azért is fontos az ő neve, az ő posztja, mert hogy január 1-től Szlovénia a közösség soros elnöke, és mint így a külügyminiszterre feltételezem, hogy nagy feladatok hárulnak a következő fél évben.
Ő vélhetően a szlovén elnökség kulcsembere. Szlovénia miniszterelnöke ugye Janez Janša, de mellette külügyminiszter az, akit például 2007 végén átvette Madeira szigetén az elnökséget képviselő szimbólumot és EU zászlót, és egyértelmű, hogy 2008-ban sok kihívás elé van állítva a szlovén elnökség, és ezeket vélhetően az ő koordinációja alatt kell megoldani az Európai Unió napi ügyeit. Egyébként pedig a külügyminiszter egy tapasztalt diplomata, Szlovéniában már dolgozott külügyminiszterként 1990 és 93 között is, és 2000-től lett újra ő a külügyminiszter, azóta tölti be újra ezt a pozíciót.
Korábban többször beszéltünk már itt a brüsszeli hétben arról, hogy Szlovénia az első a 2004-ben csatlakozott tagállamok közül, amelyik betölti a soros elnöki tisztségét, és mivel elég kicsi ország, biztos, hogy nagy energiákat fog ez majd lekötni. Egyáltalán ön szerint Dimitri Rupelnek lesz bármi másra ideje, mint a soros elnökséget koordinálni külügyminiszterként?
A soros elnökség koordinálása egy nagyon kemény feladat, de természetesen egy csapattal dolgozik együtt, tehát azt gondolom, hogy nagyon sikeresen meg fogják oldani. Egyébként érdemes azt tudni róla, hogy korábban nagykövet is volt egy főpolgármester, de egyébként tanárként dolgozott, és ő az a soros elnök, aki igazából számtalan könyvet is írt már. Ez egy ilyen jellegzetessége Dimitri Rupelnek, nem csak szociológia vagy történelem terén, hanem fiktív történeteket, regényeket is. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg energiája van, és ezt érdemes megemlíteni, hogy a szlovén-magyar diplomáciai kapcsolatok révén Magyarország számára egyáltalán nem ismeretlen személyű. Tehát amikor 2000-ben újra külügyminiszter lett, akkor 2001 másában nálunk járt, a Somogyi Ferenc magyar külügyminiszter találkozott vele 2006-ban, vagy ő képviselte Szlovéniát 1956-os forradalom, a magyar 1956-os forradalom évfordulóján tavaly.
A szlovén elnökség a napokban mutatkozott be, az ő nyilatkozataiból kitűnik-e valami, hogy ő mire kívánja helyezni a hangsúlyt, illetve hogy milyen soros elnök külügyminiszter lesz?
Ugye a szlovén program, vagy elnökségi program az ugye 5 jó elhatárolt területköré csoportosul. Többek között itt van ugye a Lisszaboni szerződés ratifikációja, vagy a gazdaság modernizációs stratégia, zöld energiacsomag, de nagyon fontos a bővítési folyamat továbbvitele, és a Nyugat-Balkán uniós integrációnak felgyorsítása. És ugye ez azért is érdekes, mert Szlovénia, mint a korábbi Jugoszlávia része, igazából, mint EU elnök nem viselhet, nem képviselheti a saját álláspontját, hanem ugye az uniós kompromisszumos álláspontot kell képviselnie Koszovóval kapcsolatban, vagy Szerbiával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez egy kihívás jelenti feladat számára, de nagyon fontos, mert nem szabad elfelejteni, hogy Szlovénia például az egyik legnagyobb befektető Nyugat-Balkánon.
Brüsszeli Hét. Első kézdóról.
Önök a Brüsszeli Hét 67. adását hallották. Műsorunkat vasárnap délelőtt 10 órakor megismételjük. A korábbi adásokat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján www.inforadio.hu címen. Új műsorral legközelebb január 16-án szerdán, este 8-kor az Aréna után várom Önöket. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!